Van valakinek egy órája esetleg időmérő eszköz kölcsön? Nem hordunk óránkat. De jó, köszönöm. Köszönöm, Inci, nagyon köszönöm szépen. Ez római számokkal van, de megpróbálom nem viccelni. Na, beültetek? Megvan? Meg így? Rendben. Így jöttök, mentek erre, arra. De jó, tehát otthon érzitek magatokat. Rendeltetek valamit a pincértől is? Mindjárt hozzák, így van? Egy presszó kávé, így van? Egy cappuccino. Jó. A mozi mindjárt indul egyébként. Ismeritek Szabolcsot és Timit, Szabi és Cimi. Most már így magát, na, így most már megismeritek, igen, nagyszerű. Egyébként ámulatos emberek. Ámulatos. Micsoda, ma pecsóba? Jó. Nyisd ki a Bibliádat, kérlek, Jelenések 1-nél. Jelenések 1. Nem baj, menjetek csak nyugodtan ki a szobába, hozzatok egy Bibliát, jegyzet. Keresztények vagyunk, igen. Baj? Azok. Ez egy ilyen hosszú hétvégi konferencia. Nem tudtátok. Jó, nem baj. Jó. Jelenések 1. És itt vagyunk ez az utolsó esténk együtt, és hányan élveztétek ezt a hosszú hétvégét eleddig? Tényleg nagyon-nagyon jó volt együtt lenni, nagyon jó volt közösségben a vízben és a vízen kívül, jó volt együtt lenni és hallgatni Isten igét és dicsőíteni Jézust, együtt kajázni, jó volt ez a marha pörkölt, nem tenni? Ez nagyon-nagyon jó volt, nagyon. Adjunk egy tapsot a marha pörköltnek, nem, nem, nem. Nehogy már a marha pörköltnek adjatok, nem viccelek, viccelek. Adjunk egy tapsot a marhának. Arra jó volt, jó. És csak így izgatott vagyok afelől, amit Isten tesz a gyülekezetünkben, ahogy itt vagyunk nyáron, és itt van ez a nyár, aztán belemegyünk az őszbe, és valószínűleg fogunk csinálni egy alfa kurzust is, és a házi csoportok újra rendeződnek, és megint teszünk egy kis előrelépést a házi csoportokba, és hogy növekszünk Jézusban, ahogy növekszünk abba, hogy egyre inkább küldetéstudatúbbak legyünk, azaz szívünk legyen mások felé, akik még nem ismerik az Urat, és hogy ezt kifejezzük. És a gyülekezet alapítás szeptemberben Tarjánban, ahogy kiküldjük azt a 15 embert, és imádkozunk értük, és aztán csak mit fog Isten ott tenni, hogy Szegeden lesz egy másik gyülekezet. Tehát ez egy ámulatos fél év van előttünk, 1 év, 2 év, 3 év. Szeretnénk látni, ahogy a munka megerősödik Algyőn, és Isten talán oda is adna egy gyülekezetet, aztán nem tudjuk, hogy mi van Mezőkovács házával, de ott is szeretnénk, hogy megerősödjön, és oda költözzenek egy csapat akár, nem tudom, egy pár év múlva, vagy egy pár éven belül, és csak szeretnénk látni, ahogy Isten királysága terjeszkedik az életünkben, és aztán rajtunk keresztül a környezetünkben. Ahogy Isten egyre szebb és csodálatosabb számunkra, és aztán rajtunk keresztül egyre szebb és csodálatosabb mások számára is. És ahogy Isten egyre inkább megszabadít minket, és megszabadít rajtunk keresztül, a szolgálatunkon keresztül másokat is. Mert ez Istennek a szíve. És ezért jött Jézus. És erről szeretnénk ma beszélni, hogy miért is jött el Jézus. Miért jött el Jézus Krisztus? Mi volt az ő eljövetelének a legfőbb célja és küldetése? És hogyha megnézzük a történelemnek az középpontjában, és a történelem az Isten története, történelme, az emberiség történelme magába foglalja, vagy az emberiség történelme az Isten történetén belül van, de Isten történetének a középpontja, ezért az emberiség történelmének a középpontja a kereszt. A kereszt, Jézus Krisztus kereszt halála. Ez valami olyan, amivel amelyet nem ismerhetünk eléggé, amelyet soha nem fogunk eléggé, mindig egy rejtély marad számunkra. Mikor milliárd és trilliárd és szilliárd évek múlva is ott leszünk Istennel a mennyben, akkor is egy csodálatos rejtély marad számunkra a kereszt, egy lenyűgöző valóság, hogy Isten eljött és meghalt a kereszten a bűneinkért, és örökre hálásak leszünk Istennek, örökre hálásak, hogy egy ilyen fantasztikus Istenünk van. És a keresztnek sok oldala van, és éveket lehetne arról beszélgetni, és könyvek százai és ezrei íródtak a kereszt sok-sok oldaláról. Most egy fő oldaláról szeretnénk beszélni. Mert a keresztben Isten egy valós választ adott az emberi bűnre. A vallások nem adnak egy valós választ az emberi bűnre. Tegnap este itt a beszélgetésben beszéltünk arról, hogy minden vallásnak az alapja az az önmegváltás. Hogy valamilyen módon váltsuk meg, valamilyen módon a bűn problémát intézzük el magunk. Azáltal, hogy kompenzáljuk, vagy azáltal, hogy a bennünk lévő rossz vágyakat próbáljuk megszüntetni és kiiktatni, és próbáljuk így megváltani magunkat. Isten egy történelmi választ adott, a történelemben adott választ a bűn problémájára. Azért, mert a bűnnek a problémája az a történelmi esemény volt maga a bűn problémája is. Ádám bűnbeesésével bejött a bűn, és történelmi kihatásai vannak. Ugyanígy Jézus Krisztus kereszthalála is egy történelmi esemény, és ez a történelmi esemény választ adott a bűnre, hogy ő elhordozta a bűnt. Ő kifizette a bűnt. Ő büntetés kapott a bűn büntetését. Éppen ezért Jézus alkalmas arra, hogy megváltó legyen. És csak ő alkalmas arra, hogy megváltó legyen. Ahhoz, hogy valaki megváltó legyen, kell, hogy néhány dolog ehhez beteljesedjen. Az egyik dolog az az, hogy van egy ilyen szabály, a vérrokon szabály az Ószövetségben, hogy rokonnak kell lenni. Isten rokonunká vált azzal, hogy Jézus Krisztusban eljött a földre, emberré lett és köztünk lakott. Majd fel fogjuk ezt olvasni Zsidók 2-ben. Isten emberré lett, beköltözött a szomszédba, egy lett közülünk, ő rokonunká vált. De nem csak, hogy rokonnak kell lenni a megváltáshoz, hanem képesnek kell lenni ahhoz, hogy megfizesse az árat, a bűnnek az árát. Mi nem lennénk képesek megfizetni a bűneinknek az árát. Mi soha nem tudnánk megfizetni még a saját bűneink árát se, nem, hogy az egész világ összes lakójának vagy lakosságának az árát. De Jézus Krisztus képes volt arra, hogy megfizesse a bűnnek az árát. Maradéktalanul. Ő képes megváltani, ő képes megfizetni, mert ő bűntelen volt, ő Isten ember volt, Isten és ember egy személyben, ő képes volt meghalni a kereszten, mert ember volt, és képes volt egy végtelen árat kifizetni, mert Isten volt. És aztán a harmadjára ő neki hajlandónak kellett lenni, hogy megfizesse az árat. Tehát nem elég, hogy rokonnak kellett lenni, nem elég, hogy képesnek kell megfizetni az árat, hajlandóságnak is kellett mutatkoznia, hogy megfizesse az árat. Ezt látjuk Ruth könyvében. Boáznál volt egy közelebbi rokon, Ruthnak volt egy közelebbi rokona, aki képes lett volna megfizetni az árat, de nem volt hajlandó megfizetni az árat. Hála Istennek, Jézus nem csak hogy képes volt megfizetni az árat, hanem hajlandó is volt fizetni értünk. Ő jött, és őt nem vitték a keresztre, hanem azt mondta, hogy ő a saját életét adta. Őt nem hurcolták, mint egy áldozati állatot az Ószövetségbe, hanem ő önként ment a keresztre. Ő hajlandó volt fizetni értünk. Nézzük meg Zsidók 2-t. Jelenéseket mondtam? Nem olvastuk fel. Jó, olvassuk akkor fel jelenések. Olvassuk fel később. Jó, Zsidók 2-t. Zsidók 2. Zsidók 2, 14 és 15. Egy kicsit ezt foglalja össze, amiről most beszéltünk. Zsidók 2, 14, 15. Mivel a gyermekek, ezek mi vagyunk az előző versek kontextusában, mi vagyunk az emberek, mi vagyunk a gyermekek, test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. Tehát ő is testé kellett, hogy legyen. Hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudni illik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Oké, tehát amit Jézus tett, és figyeljetek, ez nagyon, nagyon izgalmas és fontos megérteni, az eljött arra a területre, ami az ördögé, ami sátáné. Hogy lett ez a terület az ördögé és sátáné? A bűn által. A bűn eset által az ember átadta az uralmat annak, aki elcsábította őt, bűnre csábította őt, sátánnak. És bejött a bűn, bejött a halál, bejött az átok, és sátánnak lett uralma felettünk. És Jézus Krisztus eljött, és felvette a harcot a sátánnal. És ezt rögtön látjuk, mert amint megkeresztelő őt keresztelő János, és a szellem beviszi őt a pusztába, azon ott van a sátán az ördög, hogy megkísértse őt. És megkísértette őt több ízben, és nem tudott fogást találni az Úron. És Jézus megy végig az életén, és sátánnal felveszi a harcot. Míg nem eljutunk a keresztig, és a kereszten, ami történik, az az, hogy sátán úgy gondolja, hogy most el fogja pusztítani Jézust a megváltót, Jézus Istent a testben, és ott van a kereszten Jézus, és sátán dörzsölje a markát, mert tudja, hogy most nem csak, hogy bekebelezett minket, hanem Isten egész tervét, megmentő tervét tönkrevágja, és örökre elveszik az egész emberiség és mindenki, és Isten teljes mértékben vesztes lesz. És Jézus ott van a kereszten, és amint Jézus ott van a kereszten, sátán örül, és úgy gondolja, hogy most győzni fog. És amikor Jézus kiadja a leheletét a kereszten, és azt mondja, hogy atyám, a te kezedbe adom az én szellememet, akkor sátán azt gondolja, hogy győzött, de abban a pillanatban kiderül, hogy vesztett. És az első században ezt megértette az egyház, a gyülekezet, és megértették az ókeresztény atyák, és sokszor írtak arról, és beszélnek arról, hogy Jézus Krisztus csali volt sátán számára, és sátán a kereszten, és sátán bekapta a csalit, de nem győzött, hanem ez lett az ő veszte. Mert mikor Jézus meghalt a kereszten, ő pontosan, amit tett, az, hogy szabaddá nyitotta az ajtót, kifizette az árat, elpusztította a bűnt, megfizette a bűnnek az árát. Azt mondja itt, olvassuk el még egyszer, mivel gyermekek, test és vér részesei, ezek mi vagyunk, Jézus is hasonlóvá lett hozzánk, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudni illik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Most nézzük meg azt a Jelenések 1-et. Jelenések 1, 18. 17-től olvasom, 17-18. Azt mondja, amikor megláttam Jézust, lába alé estem, mint egy halott, ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő pedig halott voltam. És íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Tehát mit mond, mikor a feltámadott Jézussal találkozik János apostol, akkor mit mond Jézus? Azt mondja, nálam vannak a kulcsok. Nálam vannak a kulcsok. Milyen kulcsok? A halálnak a kulcsai, és a pokolnak a kulcsai. Én vagyok a győztes. Krisztus a győztes, aki legyőzte Sátánt. És ez az, amit tett a kereszten többek közt. Kifizette a bűnnek az árát, egy választ adott a bűnre, de le is győzte Sátánt, aki uralma alatt tartotta a földet, és tartott bennünket is, és győzedelmeskedett. Erről beszél Kolossé 2, 14-15. Felolvasom. Azt mondja, eltörölte Jézus az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adós levelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. 15. vers. 14. vers arról beszél, hogy a bűnnel végzett. A bűnt eltette az útból. 15. vers. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, ezek szellemi fejedelemségek és hatalmasságok, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Úgyhogy Jézus miattunk, miértünk, nem csak, hogy a bűn végére tett egy pontot, és eltörölte azt, hanem miattunk, miértünk legyőzte Sátánt, legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, legyőzte a pokolt, és győzedelmeskedett az ördög felett. Miattunk értünk, és az ő kezében vannak a kulcsok, a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Oké, na még nézzünk meg egy igét, jó? Lukács 11, hogy teljes legyen a kép számunkra. Aztán jön az alkalmazás. Lukács 11, 21-22. 21-22. Jézus beszél az ördögről, és azt mondja Sátánról, ami azt jelenti, ez héberből van ez a szó, ez azt jelenti, hogy ellenség. Azt mondja, amikor az erős fegyveres őrzi a palotáját, vagyon a biztonságban van. Oké, tehát az erős fegyveres Sátán. A palotáját őrzi, és a vagyona biztonságban van. Oké? De egy nála erősebb megtámadja és legyőzi őt. Ez Jézus. A nála erősebb eljön a földre, eljött, egy választ adott a bűnre, és választ adott a halálra, és legyőzte őt. Legyőzte az erős fegyverest. És mit tett? Minden fegyverét elveszi, amelyben bízott, és szétosztja, amit tőle zsákmányol. Tehát erről beszél Jézus, hogy ez történik ott, és ez történt a múltban. Hogy Jézus az, aki erősebb Sátánnál eljött, megkötözi Sátánt, megkötözte Sátánt, kirabolja az ő palotáját, és kimenti azokat, akik hisznek ő benne, és ők szabadok. És többé nincsenek Sátán uralma alatt, többé nem kell félniük a haláltól, Zsidók 2, amit felolvastunk, hogy a halál által tönkretegye azt, akinek hatalma van a halálon, Sátánt, az ördögöt, nem kell félniük a haláltól, nem kell félniük a jövőtől, nem kell félniük a pokoltól, nem kell félniük semmitől, mert szabadjára lettünk téve. És ez a győzelem, amit Jézus tett, és ez győzelem volt a bűn felett, de győzelem volt az ördög felett. És a kulcsok nála vannak, és az ajtó nyitva van. És szabad vagy. És szabad vagy. És tényleg szabad vagy, és ez nem pszichológia, vagy valamilyen, tudod, próbáljuk magunkba vésni, hogy igen, szabadok vagyunk, hanem ez egy történelmi esemény. A Jézus kereszthalála ezt tette. Az erős embert, aki őrizte a palotáját, megkötözte. És szabadjára, és kinyitotta az ajtókat. És szabad vagy. És a keresztény élet pontosan arról szól, hogy megtanulni ebben a szabadságban élni. Hogy megérteni, hogy kicsoda Jézus, mit tett ő értem, mit tett ő Sátánnal és Sátán munkájával az én életemben is, és hogy szabad vagyok. És ez nem csak szellemi dolog, ez történelmi esemény is. Ez egy történelmi dolog. Ez egy történelemben ágyazott esemény. Krisztusnak a győzelme. Azt mondja, amit olvastunk, hogy fogta, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, elvette tőlük a fegyvereket, nincsen fegyverük többé. Pellengére állította őket, és ez a kép az, amit a római hadjáratokon, a győztes hadvezér, amikor jön vissza a hadjáratból, akkor végigmegy a városokon, megy egészen Rómába, ahol diadalívet emelnek neki, és ahogy vonul, és megy a hadvezér, és mennek a katonái, akkor ott vannak a legyőzött népek sorban, láncra verve, és a különböző zsákmányok, amelyeket ejtettek, és öröm, újongás fogadja városról városra, és bevonul. Ezt a győzelmes bevonást, hogy Jézus a győztes hadvezér, és akik ő benne hittünk, mi győztesek vagyunk ő vele, és Sátán munkája le van győzve. Erről beszél. Aztán 1 Korintus 2-ben, a 14-ben, azt hiszem 1 Korintus 2, vagy 2 Korintus 2, most nem tudom, azt mondja, hála legyen az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Ugyanez a kép. A győztes hadvezér, aki diadalra vezette a csapatát, és most mennek, és van egy győzelmi menetük. És Pál arról beszél, hogy a keresztény életben ő megtapasztalja ezt a győzelmi menetet. Megtapasztalja a nehézségeket is, ott el tudod olvasni, mert 2.13-ban arról beszél, hogy a lelkének van egy békétlensége, mert még Tituszt várja, és nem találkozott Titusszal, és Titus még Korintusból szíreket, mindegy, kicsit összetett, de annyira nem. És várja is, nincsen a lelkének nyugalma. Tehát Pál megtapasztalja azt, hogy belül vannak félelmei, vannak nehézségei, vannak szorongattatásai, de a következő versben azt mondja, de hála legyen az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket, egy diadal menetben vezet minket Jézus Krisztusban. Tehát Pál megértette, hogy az élete és az életében lévő szabadsága egy történelmi eseménynek a következtében teljes mértékben valós, és szellemileg be tud ebbe lépni hit által, és ebben a diadalmenetben tudja élni az életét, még akkor is, amikor nehéz körülmények veszik körbe. Mert ez Istennek a terve. Nem véletlenül vannak nehézségek az életünkben. Nem véletlenül vannak nyomorúságok. Nem véletlenül vagyunk szorongatva minden oldalról. Istennek terve van ezzel. És a terve az az, hogy azért nem tette azt, hogy amikor megtértünk, akkor hirtelen minden csodálatos lett, és a számláinkat így tudjuk fizetni, és csak minden a sinem megy, és fantasztikusak a házasságok, a családok, nincs betegség, és minden. Milyen nagyszerű bizonyság lenne ez, nem? Csak így a nem hívőknek azt mondják, hogy hé, én is akarom azt a Jézus izét. Nekem is kell az a Jézus izé. De Istennek más volt a terve, hogy benne hagy bennünket. Jézus azt mondta János 17-ben, nem veszlek ki titeket a világból, hanem én megőrizlek benneteket a gonosztól. Nem ezt mondta? Tehát benne hagylak a világban, de megőrizlek a gonosztól. Hogy a szorongattatások, nehézségek, nyomorúságok közepette is ki tudjuk nyilvánítani ezt a győzelmi menetben, ezt a győztes szelleme, lelket, szívet, elmét, és ezzel azt tudjuk mondani, hogy Jézus győzedelmeskedett, Jézus teljes mértékben győzedelmeskedett, és én ebben a győzelemben élek. És a világ ránk néz, és azt mondja, hogy te, ez is csórász, te, ennek is vannak nehézségei, te, ez sem tökéletes, de mégis van öröme, mégis van győzelme, mégis van egy másfajta megvallása, mégis valami más, ugyanabban az életkörünkben, mégis valami teljesen más, és ez egy történelmi eseményben gyökerezik Jézus Krisztus kereszt halálában, a győztes Krisztusban, akinek a csapatában vagyunk. És ez Istennek a terve. És nem is fogja elvenni, amíg itt ezen a földön vagyunk. Aztán persze a megváltásnak van az az aspektusa, hogy igazából egy nap meg fogjuk teljes mértékben tapasztalni a teljes büntelenséget és romlatlanságot és betegség nélküliséget és sírás és gyász nélküliséget, és teljes mértékben élvezni fogjuk a megváltásnak a teljességét. De most, jelen esetben Isten arra hív bennünket, hogy hit által éljük meg, tapasztaljuk meg és nyilvánítsuk ki azt a győzelmet, hogy Jézus Krisztus már az erős fegyverest megkötözte, és legyőzte, és mi szabadok vagyunk. Oké? Úgyhogy alkalmazásban néhány terület, tehát hagy érintsünk. Mi mindent jelenthet, és persze sok mindent jelenthet ez, hogy szabad vagy, győztes vagy, Jézus kezében van a halál és a pokol kulcs, és az ajtó nyitva van. Sok mindent jelenthet, de egy-egy dolgot. Az egyik az ez, bűntudat, hogy annyira lehetséges, hogy valami, amit a múltban tettünk, valami, amit a múltban tettünk, és most egy sötét szennyfolt az életünkön, és valahol beárnyékolja a lelkünket, beárnyékolja az örömünket, valami bűn, amit tettünk, valami, amit senki nem tud, valami, amiről nem tudunk beszélni senkinek, valami, amit csak én tudok, tettem valamit, vagy nem olyan voltam másokkal, szeretteimmel, és csak olyan annyira lehetséges, hogy ott van az a bűntudatnak az a fájtla, az a leple az életemen, ahol van egy bűntudatom a múlt miatt, a bűnem miatt. Azt hiszem, hogy Sherlock Holmes csinálta ezt, hogy 10 köztiszteletben álló férfinak küldött egy levelet a kisvároskába, hogy menekülj, minden kiderült. És mind a 10 elmenekült. Mind a 10 elmenekült. Minden kiderült. És ez a minden kiderült, ez így annyira sarokba tarthat bennünket, és sarokba tarthatja a lelkünket, a szellemünket, az elménket, hogy egy módon megfoszt attól a szabadságtól, mely már megvan nekünk, mert Jézus Krisztus kifizette a bűnt, és az ajtó nyitva van. Oké, ez egy történelmi valóság. Hajrá, éljünk ebbe a hit által. Fogadjuk el ezt a bűnbocsánatot, amely teljes, régi, lehúzó, visszamaradó bűntudat, önmarcangolás, olyan, ami így beépült már az azonosságunkba. Lehet, hogy már csak így azonosítjuk magunkat azzal, amit tettünk, vagy amit mások tettek velünk. És ez a bűntudat egy ilyen folt vagy szenny az életünkön, vagy egy szégyenfolt, vagy egy szeplő. Annyira nagyszerű az evangélium. Olyan tisztán kinyilvánítja azt, hogy szeplő nélküliek vagyunk most már, tiszták vagyunk. megmosottak vagyunk, hogy nincsen kárhoztatás. És tudod, amikor ilyen dolgokkal küzdünk az életünkben, ilyen bűntudat dolgokkal, és most a múltban elkövetett dolgok miatt, akkor olyan vagyunk, mint a szárnyaszegett madár. Nem tudjuk élvezni az Istennel való kapcsolatot. Nem tudjuk élvezni az egymással való kapcsolatot. Igazából soha nem tudunk kilépni önmagunkból, és vagy átadni önmagunkat Istennek, másoknak, mások szolgálatára. Szeressünk a házasságunkban. Csak nagyon sokszor ezek abszolút így szárnyunkat szegik. És a nagyszerű dolog az, hogy figyeltek. Nem kell. Nem kell, hogy itt bármelyikünk, akik vagyunk, egyikünk se éljen ebben a bűntudatban. Nem kell. Nem kell. Ez hamis bűntudat. Ez hamis. Sátán le lett fegyverezve. A bűn ki lett fizetve. Sátánnak most már nincsenek fegyverei, csak hazug. Most már csak hazudni tud. János 8:44, ő hazug, és a hazugságnak az atya. És hazugságot szól. Jelenések 12-ben ő a vádló, aki éjjel és nappal vádol bennünket. És olyan könnyű csak ezt a vádlást hallani, és ezt az önvádlást és önmarcangolást. De azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb bizonság, ami lehet a körülöttünk lévőknek, az az örömünk. És az az öröm az abból fakad, hogy tudjuk, hogy szabadok vagyunk a múltunktól. Tényleg szabadok vagyunk. És tudjuk, hogy a múlt az tényleg elmúlt, és Jézus Krisztusban ez egy szellemi valóság is most már számunkra. Oké, úgyhogy figyelj, ha ez a te nadrágod, amiről most beszélünk, ha ez a tied, akkor csak kap fel, vedd fel, ez csak ott van a földön, most hallottad, kap fel, vedd fel. Vedd fel, és élj ezzel. Azért, mert Jézus mindent megtett, csak azt nem tudja megtenni, hogy helyetted felveszi, felrakja rád, és alkalmazza az életedben. És itt bukik meg a keresztény életünk sokszor, hogy Isten mindent megtett, csak azt nem tudja megtenni helyettünk, hogy alkalmazza helyettünk az életünkbe. Hogy komolyan vegye. Hogy azt mondja, hogy igen, ez az enyém, köszönöm szépen, komolyan veszem. És elkezdem alkalmazni ezt. És amikor visszajön újból és újból a vádlás, visszajön a marcangolás, akkor újból alkalmazom. Addig, amíg el nem kezd gyengülni a folytó szorítása az önvádnak. Addig, amíg el nem kezd gyengülni, és hagyjak bátorítást, mert én szerintem jó páran küzdködtök ezzel, hagyjak bátorítást. Az önvádnak a szorítása lanyhulni fog, amikor hitben jársz és alkalmazod ezt a valóságot. Lanyhulni fog. Lehet, hogy ezzel kapcsolatosan nincs túl sok sikerélményed, és úgy érzed, hogy nincsen győzelmed már régóta, de mikor elkezded alkalmazni, akkor lanyhulni fog, és Isten munkálkodik az életedbe, és te alkalmazod ezt. Egy másik dolog, amit ez jelenthet nekünk alkalmazásban, depi, vagy ilyen lehúzó gondolkozás, és persze ez kapcsolódik ehhez, az önvádhoz, vagy a bűntudathoz, önmarcangolás, vagy önanalízis. Nagyon-nagyon lehetséges, hogy hívők úgy élünk, és sokan úgy élnek, hogy van egy ilyen önanalízis, egy ilyen önvád, egy önmarcangolás. Pedig már szabadok vagyunk. Ezek mind ilyen régi beidegződések. Részévé vált az azonosságunknak. De nem kell. Jézusnál van a kulcs. Az ajtó nyitva van. Már régen mondtuk ezt a kis elefántnak a történetét. Így van a cirkuszi kis elefánt, aki kiskorában megkötöznek, és oda kötöznek egy szölöphöz, és láncokon van, és körbe-körbe tud menni. És aztán, amikor leveszik róla a láncokat, akkor, és már megnő, akkor továbbra is körbe-körbe megy, mert itt van ez a beidegződése. Már szabad,
De úgy él, mint aki meg van kötözve. Szabad vagy. Szabad vagy már. Igazából szabad. Nem te tetted magad szabaddá, nem a te jó cselekedeteid tettek téged szabaddá, Jézus tett téged szabaddá. Krisztus érted győzött a kereszten. Szabad vagy. Kezdj el lépni kifelé a körből, elfele a fóznától, és meg fogod érezni ennek az örömét, ennek a szabadságát. Meg fogja reformálni az Istennel való kapcsolatodat. Teljes mértékben. Telve leszel hálával és örömmel. És oda fogsz tudni fordulni az embertársaid felé és mások felé. Fel tudsz hívni majd embereket. Bátorítani tudsz. Meg fogod tudni kérdezni, hogy Isten, mit akarsz tenni az életemmel? Merre akarsz vezetni engem? Most már szabad vagyok erre. Eddig nem voltam szabad. Eddig nem tudtam odaszánni magam neked, és azt mondani, hogy tegyél velem, amit akarsz, mert úgy éreztem, hogy önmagammal kell folyton tennem valamit. Fogadd el, ha ez a te nadrágod, húzd fel. Te kabátod, tedd fel magadra. Igen. Abszolút. Nem kell kiérdemelni ezt. Ez a miénk. Krisztus a győztes. A keresztnek ez az oldala, ez ezt jelenti. Ez ezt jelenti. Ez az oldala. Oké? Na még egyet vagy kettőt, jó? Aztán mitől lehetünk még szabadok? Panaszkodó, negatív, ítélkezésnek a szellemétől, panaszkodástól, negativitástól. Nagyon lehetséges. Ez egy bizonyos fajta gondolkozás, mondjuk egy bizonyos fajta szellemiség, ami rámászhat az emberre. És csak azon kapja magát, hogy zsörtölődik. Azon kapja magát, hogy olyan, mint egy öreg ember, aki újból és újból panaszkodik, és nagyon nehezen tud jót mondani. Nagyon nehezen jönnek ki jó, pozitív dolgok a száján, vagy bátorítások. Sokszor negatív, sokszor emberekkel, helyzetekkel kapcsolatosan, vagy ítélkező, könnyen megítél másokat. Mindig a problémát magasztalja fel a megoldás helyett. És beleszorulhat az életünk egy ilyen szellemiségbe. Beleszorulhatunk. Lehet, hogy nem is akartunk, de szokássá válik. És, hogy mondjam ezt, nem vagyunk erre, nem ez a végzetünk, nem vagyunk erre utalva, nem ez a jövőnk. Szabadok lehetünk tőle. Teljes mértékben. Szabadok a panaszkodástól, másoknak a kipletykálásától. Vagy amikor beszélgetünk, akkor mindig jó másokról beszélni, és nem pozitív, hanem negatív tartalommal. Mindig jó más lehúzni, hogy én egy kicsit jobbnak érezzem magam. Ezek mind ilyen megrögzöttségek, vagy megkötözöttségek egy bizonyos értelemben. Szokásainak a rabjaivá váltunk. És olyan nehéz elképzelni, hogy lehet egy másfajta élet, lehet egy olyan élet, amelyben építő szavaink vannak, amelyben kedvesek vagyunk, amelyekben nem mindig a negatív panaszkodás jön ki, hanem a probléma megoldás jön, a probléma felmagasztalása helyett. De hogy mondjam ezt? Ha hittél Jézusban, akkor teljes mértékben, ha hiszel Jézusban, teljes mértékben megtapasztaltad azt a győzelmet, amit érted tett. És lehet, hogy olykor nem könnyű ebből egyik napról a másikra kilépni, de az ajtó nyitva van. Nyitva van. Szabad vagy. Vagy egy olyan kommunikációban növekedj, és olyanban növekedjünk és tanuljunk, amely Istentől van. Például veszek könyve ezt mondja újból és újból. A nyelvnek a hatalmában van az élet és a halál. Annyira fontosak a szavaink. A szavainkkal ölni tudunk, és a szavainkkal életet tudunk adni. Nem mindegy. Képzeljétek el, hogy mennyit beszélünk egy nap. Mennyit beszélünk a munkahelyen, mennyit beszélünk a családunkkal, a házastársunkkal, a gyerekeinkkel, egymással, másokkal. Rengeteget beszélünk. Képzeld el. Képzeld el. Jézus megszabadított, és most lehet, hogy vannak nehézségeink, de a diadal menetben kinyilváníthatunk valamit. amely Istentől van, amely isteni kommunikáció, isteni beszéd. Erről beszél Kolossé 4, hát azt mondja, a ti beszédetek, azt mondja, figyelj, ezt mondja, a ti beszédetek mindenkor kellemes legyen. Kellemes legyen. Ez a görögben káris. Mindenkor kegyelmes legyen. Sóval fűszerezett. Hát, hogy amikor valaki meghallja, ez jó. És benne marad. Mint hogy benne marad a tör, mikor a halál van a nyelvnek a hatalma, tehát halált szól a nyelvünk, és benne marad a tör, mondunk valamit valakinek, és benne marad ez is, és ez gyógyítás. Oké, befejezésként. Arra gondoltam, hogy mi az, ami remék, annyi minden remek szabadított minket Jézus, és nyitva van az ajtó, és arra gondoltam, hogy a bűnnek a rabszolgasága, vagy a rabsága. Erről beszéltünk most, a szájbűnei. Figyelj, nem kell, hogy olyanok legyünk, mint voltunk. Nem kell. És vágyhatsz erre, mondhatod azt, tudod, hallod ezt, és lehet, hogy azt mondod, hogy én nem tudok változni, vagy lehet benned egy vágy, és azt mondod, hogy én szeretnék növekedni, én szeretnék változni, én szeretnék ebben a szabadságban növekedni. Szájbűnei, gondolatok bűnei, meg nem bocsátásnak a rabsága. Tegnap este itt hallottunk egy nagyszerű bizonyságot, hogy valaki nem tudott megbocsátani, és aztán megbocsátott, és milyen felszabadító ez. De ez valódi rabság lehet. Aztán szexuális bűnök. Tudod, paráznaság, házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Ezek tönkre teszik az embernek a lelkét. 1 Korintus 6 arról beszél, hogy a saját lelkünknek ártunk ezzel. Nem kell, hogy ezekben éljünk. Pornográfia, hagyd mondjam ezt, fiúk, srácok, férfiak, ez tönkre teszi az életünket, tönkre teszi a házasságunkat, hogyha nem vagy házas, akkor leszel, tönkre teszi majd a házasságodat, tönkre teszi a kapcsolatainkat, az Istennel való kapcsolatunkat, rányomja a bélyegét az életünkre, ez egy nem valós dolog, ez egy nem valós dolog. És Jézus szabaddá tett bennünket, nem kell. És hogy mondjam ezt, srácok, Jobb ezt a tanácsot adja, saját életében megmutatva. Jobb 31.1-ben. Felírhatod, és ez egy nagyszerű tanács. Azt mondja, szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne nézzen a lányokra. Szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne nézzen a lányokra. Figyeljetek, abszolút lehetséges az, hogy nagyszerű férfiak, nagyszerű srácok, nagyszerű emberek, Jézus megváltotta, örök életük van, de nem tudnak felnőni Jézusban és Isten akaratában, és kiteljesedni a szolgálatban, és nem tudják átadni magukat Istennek, és átadni magukat másoknak a szolgálatra, azért, mert egy kettős életet élnek. Egy kettős életet élnek. Élnek a bűnnek, és próbálnak élni Istennek. Próbálnak megfelelni Istennek, vagy tetszeni Istennek, és mégis a bűnt szolgálják. Egy ilyen területen, mondjuk a szexualitásnak a területén. És a következmény az, hogy belül ketté szakadnak. És hallják Isten igét, és lehet, hogy olvassák, de nem tudják átadni magukat Istennek. Nem. És ez rabság, és ez egy valódi rabság. Csak úgy, mint ahogy valódi rabság a kábítószer, az alkohol, aztán vannak mentális rabságok, ez egy valódi rabság. És tudod, hogy ezt nem kéne csinálnod, tudod, hogy nem kéne nézned, tudod, hogy nem kéne ezzel foglalkozni, de mégis teszed. És telnek az évek, egy év, kettő év, három év, négy év, öt év, és nem növekszel, nem változik semmi. Mert egy kettős életet élsz. Aztán lehet, hogy egy idő múlva vádolni fogod Istent, hogy nem tesz az életedbe semmi nagy dolgot, de ez nem igaz. Ő nagy dolgot tett az életedbe, és szabad vagy. És de ebben persze ezt alkalmazni kell. Hagy olvassak csak fel egy verset, mert ez a szívemen van. Hogyha megtalálom, 2 Korintus 7.1, megtalálom, mert eszembe jutott. 2 Korintus 7.1. Nézd csak meg, azt mondja, hogy mivel, hogy ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében vigyük véghez megszenteltetésünket. Tehát mit mond ez? Azt mondja, hogy mivel, hogy az előző versekre utal, ilyen fantasztikus ígéreteket adott nekünk Isten, amin akart, hogy veletek leszek, atyátok vagyok, ti a fiaim vagytok, azt mondja, ezért tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Tudod, hogy ez lehetséges? Tehát lehetséges az, hogy ne éljünk a bűnben, hogy ne szolgáljuk a bűnt, hogy ne legyünk a bűnnek a rabszolgái, hogy győzelmünk legyen a bűn felett? Abszolút lehetséges, hogy győzelmünk legyen a bűn felett. Amit nem vett el Isten most még, az a bűnnek a jelenléte. Azaz továbbra is lesznek kísértéseim, továbbra is lesz a bűnnek a vonzása, suttogása, továbbra is a bűn körözni fog. Persze emlékezzetek rá, hogy Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Jakab azt tanácsolja, hogy álljunk ellen neki, és elmegy tőlünk. Tehát ez egy jó stratégia, ellen állni neki, Isten erejében, de nem táplálkozni, nem élni a bűnben, a bűnnel. Legyen az pletykálkodás, legyen az mások kibeszélése, legyen az elmebeli bűnök, szóbeli bűnök, legyenek azok szexuális bűnök, és azt fogjuk észrevenni, azt mondja, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmébe vigyük véghez az megszenteltetésünket. Figyeljetek! Isten félelme! Isten félelme! József, amikor kísértette az asszony őt, a Pótifárné, Pótifár felesége, akkor nem ment bele, pedig nem tudott volna, lehet senki se róla. De volt egy Isten félelem. Én azt gondolom, a saját életemben ezt tudom, hogy ha az Isten félelem szintje növekedhet az életembe, ez nagyon jó tesz az életemnek. Ez nagyon. Mikor nincsen Isten félelem, akkor az ember nagyon furcsán tud gondolkodni. Akkor úgy gondolkodik, hogy mivel ezt nem látja senki, lehet, hogy megtehetem. Szepi mesélte ezt a történetet, amikor dolgozott. Volt egy gerenda, amit felülről nem esett rá az eső, úgyhogy nem kellett volna befesteni igazából, de és nem is látta volna meg a tulaj, hogy befesti-e felülről, de arra gondolt, hogy be fogom festeni felülről. Isten miatt, Isten, csak azért, mert Isten előtt élek, nem emberek előtt élek, és befestem, és befestette. Aztán volt egy művész, nem emlékszem, hogy hol, és egy katedrális épült, és azt hiszem, hogy festette, már nem emlékszem rá, de a katedrálisnak a tornyába, vagy ennek az építménynek a tornyába volt egy hely, ahol, amit senki nem látott, és senki sem, lehet, hogy soha senki nem ment oda, és azt is szépen kifestette, és azt is szépen, és nem tudom már, hogy megkérdezték-e, de ő úgy volt vele, hogy azt mondta, hogy ezt Istennek festem ki. Mikor Isten előtt éljük az életünket. Ez igazi szabadság. Igazi szabadság. És nemet mondani a bűnre. És figyeljetek, mikor nemet mondunk a bűnre, akkor a bűnnek az ereje lanyhul. És megtapasztaljuk, hogy milyen Isten erejében járni. Oké, úgyhogy Úgyhogy nem kell, hogy a bűnnek a rabjai legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy bűn nélkül életet tudunk élni, mert nem, és nem is ez a célja az életünknek. De hozhatunk egy döntést, és azt mondjuk, hogy én tiszta akarok lenni, én tiszta akarok lenni. És azt fogjuk észrevenni. Figyelj, jól, ezt fogod észrevenni, és ezt fogjuk észrevenni. Amikor nem táplálkozunk a bűnnel, és nem vagyunk megszokottak is, ez azt jelenti, hogyha van egy olyan kapcsolatod, tudod, van egy kapcsolatod, és nem Isten szerint való a dolog, akkor csak ne legyen. Csak jó dolog, ha nem Isten szerint való, akkor ne legyen. Csak néha annyira szentimentálisak tudunk lenni, és telnek az évek, és az életünk egy helyben van. Be vagyunk szorulva, mint micimackó a lyukba. És nem megy soha az életünk. Miért? Mert makacsak vagyunk, mert önfejűek vagyunk, mert kevélyek vagyunk, mert büszkék vagyunk. Mert a bűnnel nem számolunk le, hanem megtűrjük az életünkbe. És aztán tűnődünk, hogy hol van az erő, hol van az öröm, hol van a... Milyen győzelmi menetről beszél itt? Nincs egy győzelmi menet. Persze, hogy nincsen győzelmi menet. A bűn elvakít. A bűn megrabol. A bűn kifoszt. A személyes bűn tönkretesz. Elveszi az örömöt. Beszélünk arról, hogy szolgálni mások felé, és hogy mások a szívünkön legyen. És a bűn elveszi ezt. A bűn egy irreális világban tart bennünket, és nem Isten akaratában. De amikor nem a bűnnel táplálkozunk, akkor azt fogjuk észrevenni, tudod, hogy mit fogunk észrevenni? Hogy hamar éhesek leszünk. Hamar. Tudod mire? Isten igéjére. Tudod mire? Egy ima életre. Tudod mire? Közösségre. Tudod mire? Arra, hogy szolgáljunk másokat. Hamar. Isten királyságának a dinamizmusa ott van az életünkben. Mert nem oltjuk meg különböző egy kis bűnit, egy kicsit megnézem ott a lányokat, egy kicsit ott az utcán ott megy, egy kicsit így úgy, és aztán az elmém nem tiszta, csak nem tiszta. Az örömöm nincs ott. Van valami baj az életemben? Egy kicsit nehéz a helyzet, nem jók a körülmények, rossz a gazdasági helyzet. Igen, de van egy győzelem. Nem? Nem tudom, milyen győzelem. A bűn megvakít, kirabol. És nagyszerű dolog Isten hatalmába járni. Figyeljetek! Az én vágyam az, hogy Isten hatalmát megtapasztalhassam az életemben. Jobban, mint korábban. Értve itt a személyes győzelmek a bűnök felett, a személyes győzelem a nyelvem felett, a személyes győzelem a szemeim felett, a személyes győzelem, hogy tényleg Isten betöltse az életemet, és használjon engem úgy, ahogy ő akar. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen mély vágyod lehet a te szívedben is. És nem csak egy mély vágy, hanem lépések e felé. Lépések e felé. Azért, mert szabad vagy. És ez nem önszuggesztió, és ez nem önmagyarázat, hanem ez egy történelmi esemény, ilyen alapuló tény, amely a tied. Krisztus érted győzte le a bűnt, a halált, a pokolt és Sátánt. Oké? Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, Jézus, a te győzelmed, ami megkérdőjelezhetetlen győzelem az egész gonosz felett. És Uram, csak ha van itt köztünk most valaki, aki, vagy vannak olyanok, akik találtak itt kabátot, találtak itt felvenni valót abból, ami elhangzott, Uram, azért imádkozom, hogy választ adjunk az üzenetre, hogy feltegyük a kérdést, Uram, hogy mi az, amit Isten mondott nekem ma este, és mit teszek e felől. Mi az, amit Isten mondott neked ma? Mi az, amit Isten mondott neked? És csak szeretném azt, hogy picit ezen csak most el tudnál gondolkodni. Mit mondott Isten neked ma? Lehet, hogy valakinek sokat, lehet, hogy valakinek csak egy dolgot. De az a tied. Mit mondott Isten neked ma? És mit teszel felőle? Mit teszel felőle? Köszönjük, Urunk! Köszönjük azt, hogy nálad vannak a kulcsok. Köszönjük, hogy az ajtók nyitva vannak. Köszönjük, hogy a te tárt karod vár bennünket. Köszönjük, hogy mi léphetünk és döntést hozhatunk és futhatunk feléd. Köszönjük, hogy rendezhetünk dolgokat az életünkbe. Lerendezhetünk kapcsolatokat, lerendezhetünk rossz kötődéseket, azért, mert te hívsz bennünket, és azt mondod, hogy szabad vagy. Szabad vagy. Jöjj és tapasztald meg ezt a szabadságot. Jöjj és tapasztald meg ezt az életet, a királyság életét. Velem. Köszönjük neked, Uram, Jézus nevében. Amen.
Megismerjünk téged, édes, és szóljuk örömére szívem formáját, amén. Jósó legyünk, amely átjárja a földet, világosság, mely a sötétben reménykedt szívem formáját. És volt felláncaikat, jöjj nagy irgalmattal, töltsd be szívünket örömmel, hadd szenjed, hadd szúgjon újdalunk neked. Van egy csoda a szívemben, ez a csoda erős benne. Ez a csoda, mert mellettem az Úr, ő én. Ember vagyok, aki halott már a bűnben, nyisd meg szemem, hogy lássam örökségem szívemben. Járjak mindig engedelmességgel, tanítványként, aki szolgál szenvedélyen szívem. Formálj rá, amíg. Jöjj, és old fel láncainkat, jöjj nagy irgalmattal, töltsd be szívünket örömmel, hadd zengjen, hadd szúgjon új dalunk neked. Van egy csoda a szívemben, ez a csoda erős benned, ez a csoda, mert mellettem az Úr. Van egy csoda a szívemben, ez a csoda erős benned, győz a csoda, mert mellettem az Úr.
Sure.
Oké, csapat. Hányan értettétek ezt a ma esti témát, üzenetet? Nagyszerű, nagyszerű. Figyeljetek, lehet, hogy kint volt egy kis vihar, úgyhogy le is ült az idő. Oké? Úgyhogy jó közösséget nekünk. Ami fogunk tenni, az, hogy egy olyan 30-40 perc múlva, akit érdekel, lesz itt egy beszélgetésünk, tudjuk ezt a témát folytatni, vagy más témát is. Oké, és aztán holnap reggel úgy szintén találkozunk. Isten áldjon, sziasztok!